Chairman, it's energy factor down somewhere yellow over, so we'll just go to that. It's also keep any secret, executive my one.
Nem is kiképezni, de úgy gondolom, szeretnék felvillantani önöknek a Szabad Egyetemen néhány gondolatot, amit hazavihetnek. Mondtam az Anitának, hogy nem tudom eldönteni, hogy mire lenne inkább szükségük, ezért úgy gondoltam, hogy kettőféle előadásból készültem a kétféle témából, hogy ezért nincsen betöltve semmi. Nem gondolom, hogy megkérdezem önöket, hogy melyik érdekli inkább a tiszteletben. Egyrészt az egyik vonal, amit gondoltam, az egészség-betegség kérdése, ennek a fejlődése, alakulása, és hogy ezek a modellek, amik ezt körülveszik. Tehát, hogy hogyan is alakul az egészségnevelésünk, egészségfejlesztésünk, ez az egyik. A másik pedig a lelki egészség megőrzése a munkával, meg kell, hogy mondjam azt a titkot önöknek, hogy azért én mentálhigiénével foglalkozom elsősorban, tehát a lelki egészséggel, és a lelki egészség megőrzésének lehetőségeit szeretném így feltárni önöknek. Mivel azt mondták az Anitáék, hogy itt minden olyan szabad és nagyon jó, szeretném megkérdezni, hogy ki szeretné az elsőként felvázolt témát, az egészség-betegség kérdését, kérem önöket, így tegyék fel a kezüket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És ki szeretné a lelki egészség megőrzésének a lehetőséget? 8 plusz valamennyi. Jó. Mondtam az Anitának, hogy igazából hoztam tesztet is az egyikhez, hát ehhez hoztam a tesztet.
Nagyon-nagyon sok előzmény után, hiszen a analitikus
pszichológia, az egészségpszichológia, de akár az egészségszociológus tett már arra a kísérletet, hogy megfogalmazza a lelki egészséget. Nagyon komplex definíciók voltak erre vonatkozóan, alkalmazhatatlan, betarthatatlan, mégis ez egy nagyon találó mondat, ami úgy gondolom, hogy a lelki egészséget jól megfogalmazza. És még egy apróság, mielőtt ebben elmélyedni, hogy azok a világon mindenket használják lelki egészség definíciójaként. Úgyhogy egy kicsit hazabeszélve azért mi magyarok nagyon sokat tettünk le a tudomány elmélet asztalán. A lelki egészség definíció is pont egy ilyen nagy dolog, hiszen egy mondatban benne van az, hogy az egész szemszögéből vizsgálva pozitív életérzéssel járó belső folyamat egyensúly és egy abból következő viselkedés, tehát megnyilvánulás. Ugye az egyén ezzel biztosítja a belső stabilitását, a kiegyensúlyozottságát és a társadalomnak elfoglalt megfelelő helyét is, a szüntelen változások közepette is. Hát milyen változások vannak az életünkben? Vannak mindenféle szomatikus betegségek, ugye? Vannak különböző megterhelések, stressz helyzetek. Vannak különböző zavarok, akár konfliktusok is, ugye? A lényeg, hogy a lelki egészségünket ezek közepette is meg tudjuk fogalmazni. És hát nagyon fontos, hogy azért mit akar ez a fogalom? Hogy pozitív életérzéssel járó belső folyamat egyensúly. Állandóan jelen van, belülről érezzük, és egyfajta pozitív érzet van bennünk. Ugye erre is szokták mondani, hogy optimizmus. Tehát mindenben a jót látja, igaz? Aztán azt biztosítja számunkra, hogy ahol vagyunk, ott megfelelő helyen vagyunk, tehát a társadalomban elfoglalt megfelelő helyünket, és hát azt a belső stabilitás. Az a nem lehet kihozni a sodrunkból bennünket. Tehát ezt is mind biztosítja. Szóval ez egy szép definíció szerintem a lelki egészségünk. Az, hogy elérjük a lelki egészségünket, elnézést nem fog gondot jelenteni, hogyha még ma leülök?
Nem.
Szóval, az, hogy elérjük a lelki egészségünket, először is fontos van arra, hogy megfelelő én erővel rendelkezzünk. Hát Jung, Freud ezt libidónak hívta, Jung ezt kiterjesztette, hiszen nem csak a szexuális késztetést értette, mert a libidó magyarul azt jelenti, ez egy görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy törekvés, erőfeszítés tétele a bekövetkező jóért. Tehát az a fajta belső erőforrás, amivel mi aktívak vagyunk és jelen vagyunk az életben. Magyarul ez az én erő. Tehát nagyon sok minden van ebben. Egyrészt a világgal való megfelelő realitás kapcsolat. Tehát azt, hogy úgy érzékeljük azt, ami körülöttünk van, mint ahogy az valóban megkövetkezik. Nem pedig egy saját szubjektív képet alkotunk róla. Ugye van ilyen ismerősük, ahol, aki folyamatosan másként kódolja, illetve dekódolja azokat az információkat, amik jönnek. Tehát a realitás kapcsolat megfelelő. Nagyon fontos, kedves hölgyek és uram, a belátásra való képesség. Mit jelent ez, hogy a hibázok, képes vagyok belátni. Az én tapasztalatom az, és akkor gyerekként, hogy bizony érzékeltem, hogy egy felnőtt hibázik, mégis annak úgy kellett lennie. Mert azt mondta, akkor úgy van. És én akkor gyerekkoromban elhatároztam, hogyha hibázok a gyerekekkel kapcsolatban, vagy bármilyen dolog van, akkor egyszerűen ezt felvállalom azt a hibát, és a mai napig bármilyen szituációban legyenek azok a tanítványaim, köszönöm szépen, legyenek azok a saját gyerekeim, én úgy gondolom, hogy mindig vállalom azt, hogyha tévedek, tehát a belátásra való képesség. De legyen az a párkapcsolatban, munkatársi kapcsolatban, vagy munkában való tevékenység. Tehát, hogy igenis, hogy be kell látnunk, hogyha tévedünk. Aztán, ami még fontos, az ösztönkontroll. Ugye a mai fiatalság ebben nem cselekedhet az ösztönkontrollban, hiszen, amit én tapasztalok, eszükbe jut, akkor esznek órán.
eszükbe jut, akkor telefonoznak, helyesítek, folyamatosan telefonoznak, nem? Ebéd, vacsora közben is telefonoznak, tehát az a belső késztetésüket nem tudják kontrollálni, igaz? Igen, és hogy az a Facebook, vagy az a közösségi oldal megvár az utána a fél óra után, és ugyanúgy ott lesz, mint ahogy ott volt ezelőtt fél órával, igaz? És az ösztönkontroll, az ösztönkésztetések készben tartása rendkívül fontos. És bizony-bizony a lelki egészség elérésének rendkívül fontos eleme. Igaz? Azt hiszem, az önök korosztálya a tapasztalat, a sok élet útban szerzett különböző problémák, pozitívumok, bölcsességként lerakódnak a személyiségben, és egész biztos, hogy az ösztönkésztetéseiket önök nem a fiatalsághoz hasonlóan, hanem rendesen készben tudják tartani. Hiszen nagyon gyakran mondják azt is, hogy jaj, hát nem iszik eleget ez a néni, pedig még a gyógyszer is jobban hatna. De a néni tudja, hogy ha túl sokat iszik, vagy túl sokszor iszik, akkor lehet, hogy meg tud elmenni a boltba és az orvoshoz is, anélkül, hogy ne kelljen a mosdóba mennie. Tehát túlzottan is akár kontrollálják az ösztöneiket, igaz? Inkább ilyen probléma van az önök korosztályban, legalábbis ami visszajelzésként érkezik hozzá. Aztán nagyon fontos, hogy az én erőnek része az örömszerzési képesség. Tehát azt, hogy képes vagyok örömet adni, a rám bízottaknak, a hozzám fordulóknak, és képes vagyok elfogadni az örömet, tehát befogadni azt, ami jön. Akkor is ott a sebes uta, az a jó szándék, de hogy látom azt, hogy milyen pozitív szándékkal közelít valaki hozzám. Aztán, ami még fontos, az én erőben a teljesítő képesség, amiben persze benne van a munka képesség is, de hát benne van azért sok minden más is, hiszen teljesíteni nem csak a munkában szoktunk, ugye? Hanem az ember teljesít otthon a családjában, ugye? Teljesít azért egy életutonát, mert akárhogyan is az emberek zöme még mindig tűzi célokat maga elé, amit el szeretne érni, és boldog, hogyha sikerül elérnie. Tehát, hogy ezen mind-mind benne van. És hát lényeges az a belső egyensúly, amit az előbb már mondtam. Ez egy kimozdíthatatlan, az a pozitív hit, az a pozitív életszemlélet, az a pozitív hozzáállás az emberekhez. És hát a személyiségre jellemző az integráltság, ez az összerendezettség tulajdonképpen, hogy bármilyen irányba nyilvánul meg a személyiség, az hiteles. Biztos láttak olyan ember, aki a szakmájában hiteles, és bizony-bizony nagyon erős, akár tanár, gyógyító, vagy akár rendfenntartó karakterrel rendelkezik, és ugyanakkor esetleg a magánéletben, vagy bizonyos más szerepkörben pedig kevésbé meggyőző. Igaz? Tehát én azt gondolom, nagyon lényeges, hogy az integrált személyiség az az élete minden szerepében hitelesen. Tehát ők alkotják, ez a sok-sok elem alkotja együtt az én erőt. Ez fontos a lelki egészség eléréséhez. El tudom képzelni, hogy most már mindenki gondolkodik magában, hogy ő is van ezekkel. A következő összetevő a megfelelő személyiségfejlődés. Akárhogyan is, van azért a pszichológiában megfogalmazott normál személyiségfejlődés, attól függően, hogy ki milyen szempontból követte, biztos hallottak ilyen Freudról, ugye ő a pszichoszexuális fejlődést nézte, Erikson, ő a pszichoszociális fejlődést, tehát társas kapcsolati fejlődésünket nézte, Kohlberg azt nézte, hogy a kognitív fejlődésünk hogyan halad előre, de volt olyan, aki mondjuk konkrétan a kötődést nézte, Enro, azt, hogy milyen a kapcsolatunk és a közeli kapcsolatunk az emberekkel, vagy akár az értékrendünk fejlődését is nézték. Tehát a megfelelő személyiségfejlődés azt jelenti, hogy az életkornak, az élethelyzetnek és a különböző tulajdonságoknak megfelelően megfelelő szinten van a személyiség. Én foglalkozom olyan picikkel, azért mondom a picikkel, ami gyerekekkel, akik bizony-bizony kiemelődnek a családból, és nagyon sokszor van olyan, hogy azért kerül állami gondoskodásba az a 14 éves, mert olyan feladatai vannak otthon a mondjuk alkoholista édesanyja és édesapja mellett, ami nem gyerek feladat. Amikor neki kell iskolába vinnie az öccsét vagy húgát, amikor neki kell bevásárolnia folyamatosan a családnak, de én azt gondolom, hogy az nem egy 14 éves gyerek feladata. Igaz? Normális egy ilyen fiatalnak a személyiség fejlődése? Nem. Miért? Mert nem az életkori sajátosságoknak megfelelő, így van, ez nem. Mert hogy mi a dolga egy 12-14 évesnek, hogy a korosztályához azonos neműekkel csoportosuljon, sportoljon, kipróbálgassa a saját korosztályában levő társas kapcsolatokat, igaz? Mert az a feladata a tanulás mellett igazából. És hogy ez nem megfelelő személyiségfejlődés. De a gyakori példa az, hogy nagyon sokan laknak 30-as, 40-es éveik derekán is, akár egy mama hotelben, édesanyával, édesapával otthon, és hiába vállalnak felelősségteljes munkát a munkahelyükön, esetleg vezetőbeosztást is, arra szólnak fölfelé a szakmai ranglétrán, a magánéletben, ott pedig, hát hogy működnek? Gyerekként, ez az, de ez sem megfelelő személyiségfejlődés. De ahhoz, hogy valaki lelkileg egészséges legyen, tehát a lelki egészséget elérje, ez is rendkívül fontos, hogy az életkornak, élethelyzetnek megfelelő személyiségfejlődést elérje, hogy azokon a kríziseken, amik természetesek, mert ugye vannak olyan természetes kríziseink, átmenjen, például a maszkor, ugye? Az, hogy csak be kell fejezni egy iskolát, az is egy krízis. Új iskolát kell fejezni, vagy munkahelyet kell választani, hogy el kell költözni. Ezek a normál emberi krízisek, amiket mindannyian megküzdöttünk, nem? Ettől fejlődtünk. És hogyha ezeket nem küzdik meg az emberek, akkor ugye nem megfelelő a személyiségfejlődés, vagy hogyha ezeket túl korán kell megküzdeni, nem az életkornak megfelelően, akkor sem megfelelő a személyiségfejlődés. Tehát nagyon lényeges, hogy a lelkileg egészséges úgy válhatunk, hogyha ez is a helyén ne kerül. És hát a harmadik, ami a lelki tünetmentességet jelenti, ugye az előbb mondtam önöknek, hogy különböző konfliktusok, problémák, zavarok, betegségek közepette is az embernek meg kell őrizni a lelki egészségét, és hát hiába azért az a fajta probléma, ami mondjuk egy munkahelyet körülveszi, vagy esetleg egy családi probléma, akkor is képes tünet nélkül ezt feldolgozni. Hát komoly feladat egyik másik, nem? De hogyha elérjük a lelki egészségünket, akkor fel is kell tartani. Jön a munka része. Hát melyek azok az elemek, amik fenntartják a már elért lelki egészséget? Egyrészt a személyiségfaktorok. Minden olyan elem, ami kognitív, értelmi, emocionális, szociális tartalmat takar. Tehát minden olyan, ami a gondolkodásunkból, gondolkodás fejlesztésével, fejlődésével, probléma megoldással kapcsolatos, gondoljanak csak a stresszel való megküzdésnek, a copingnak a két fajtájára, az emóciófókuszú, meg a kognitív fókuszú probléma megküzdése, vagy coping stratégiára, attól függ, hogy ki hogyan olvasta a stressz elméletet. Tehát, hogy nagyon-nagyon lényeges ez is. Nagyon fontos az érzelmi cizelláltság, hogy ki tudjuk, ki merjük fejezni az érzelmeinket, és ezt tesszük adekváltan. Úgyhogy én ezért merem ezt is felvállalni, ha ismerek valakit, akkor annak hangot adok. Tehát én nem gondolom, hogy ezzel kellene valamit is manipulálnunk az életben. És hát a szociális tartalmak azok meg nem más, mint azok a kapcsolati elemek, amelyekkel mi nyitunk a környezetünk felé. Tehát legyen az bárki, akivel összehoz a sors, legyen az bárki, akivel kapcsolatban lépek aznap reggel, legyen az a családom, a munkám, a buszon utazó társam, vagy bárki, egyházközség, bárki lehet. Tehát, hogy ezek a szociális tartalmak együtt adják a személyiségfaktorokat. Ami még lényeges, a környezeti tényezők, tehát ami körülvesz bennünket, az is fontos a lelki egészség fenntartásában. Hát gondoljanak bele, hogy az otthon érzése mennyire kell. És független attól, hogy az otthonom, az falumban vagy városon. Palotában lakok, vagy egy szobás lakásban, nem? Hát az otthon érzése nem abból fakad, hogy mekkora és milyen anyagi javak veszik körül, hanem milyen az érzelmi kötődésem hozzá. Ezért nagyon fontosak a környezeti tényezők, hogy szeretem-e azt a környéket, ahol lakom, hogy jobban vagyok-e a szomszédokkal, hogy szeretem-e a városomat, például, vagy a falumat, hogy tulajdonképpen elégedett vagyok-e a fa megmetszésével, ami körbevesz. Tehát, hogy ezek a környezeti tényezők, ezek mind-mind benne vannak a lelki egészségünkben. És ami még itt utoljára maradt és akarattal, az érzékelhető környezeten túli elemek is szükségesek ahhoz, hogy fenntartsuk a lelki egészségünket. Hát melyek ezek? Ugye azt írtam, hogy materiális javak. Azért nem a pénzre gondoltam, hanem sokkal inkább azokra a lehetőségekre, amik körülvesznek bennünket, és annak a jól megélésére. Hiszen nagyon sokszor a gazdag emberek sem élik meg jól javaikat, még mondjuk van az ismeretségi körömben, és láttam olyan embereket, akik látszólag szinte semmiből boldogan élnek és boldogulnak, igaz? Tehát a materiális javak jó felhasználásod, használata, használhatóságot tartozik ide. Aztán ide tartoznak a kulturális javak. Tehát a kulturális tényezők, hát gondoljanak bele, akár a magyar kultúrába. Tehát csak abba, hogy mennyire felvállalható, vagy mennyire sem. Ugye? Vagy akár, hogyha van önök között nemzetiségi ember, hogy az ő saját kultúrája mennyire fontos. Végeztek olyan kutatást, magyar kutatást, hogy vajon azok a magyarok, akik kimentek külföldre, és kint élnek, mi az oka annak, hogy a magyarságokat elhagyják, vagy mi az oka annak, hogy megőrzik a magyar identitásukat. És képzeljék el, hogy azok az emberek, akik kimentek külföldre, és ott asszimilálódni akartak, tehát eleget akartak tenni annak a külföldi ország elvárásának, mindennél fontosabbnak tartották ezt, azok villámgyorsan elveszítették a magyarságukat. Korábban a szomszédasszonyomat szoktam például mondani, de most mondhatom egy diákomat, 5 hónapot volt ki, 6-ot Angliában, elfelejtett magyarul. Na hát ez, én ezt viccnek tartom. Tehát az, hogy a nyelvhelyesség minden eltűnik, amit valahol születésünktől fogva az anyanyelvünkkel, az iskoláinkkal belénk kódolnak. Tehát én nem hiszem, hogy egy fél évi külföldi tartózkodás az eltünteti belőlünk. Mert ő neki az volt a célja, hogy ő beilleszkedjen. És hogy azok a magyarok, akik viszont a magyar identitásukat is nagyon fontos, hogy kultúrájukat tartják meg, ő jobban be tudnak illeszkedni az adott társadalomba, hova elmentek, ilyen olyanokból, és ugyanakkor az identitásuk, a gyökereik pedig megőrződnek. Hát nagyon kellemes velük beszélni, nem? Biztosan ilyen ismerős önöknek is. Tehát, hogy nagyon lényeges, hogy a kultúránk megőrzése. Nekem személyesen az volt a nagy felismerésem, hogy én az én nemzetiségi családból származom félig. Gyerekként a vasfüggöny mögött voltunk, a húgommal nagyon sokat. Hát akarva, akaratlanul jöttek tulajdonképpen azok a horvát hagyományok, szokások, amik így egy szombathelyi közegben nem ismertek. És soha nem tudtam vele mit kezdeni gyerekként. És amikor megnyílt a határ, már felnőttként, ja persze mások voltak az édességek, minden más volt, mint máshol, itt a szüleimnél, és akkor megnyílt a határ, és akkor elmentünk Szlovéniába, meg Horvátországba, és akkor mondta, úristen, hazajöttem. Ugyanolyan furcsán kinéző emberek vannak. Itt is énekelnek a férfiak. Tehát nem fogják vissza magukat, mint a magyar férfiak, és nem kell ehhez alkoholhoz folyamodni, hiszen a templomban is énekelnek a férfiak. Hogy itt is ugyanúgy mulatnak, pontosan ugyanazokat az énekeket, és ugyanazokat az ételeket eszik. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a kultúrát az valahol bennünk gyökeredzik. Tehát nekem ez egy nagyon nagy felismerés volt, hogy hú, tehát én azt gondolom, hogy meg is találtam magunkat, vagy magamat, és akkor így a családunk. Mert hogy azért, azt biztos tudják önök, hogy azért az nem volt felvállalható a rendszerváltás előtt, hogyha valaki előtt, hogy valaki nemzetiség. És ezért a nagyon is volt hallgatva, hogy mi megkapjuk ezt a kettős nevelést. Elmentünk hadra, és ott az ottani szokások, a szurabávákkal és egyenekkel, és az itteni szokások. Tehát nagyon fontos a kultúra, mert ez belénk van égedve. És még egy nagyon fontos van, ugye egyrészt a szociális tartalma, de nem erre akarom kihegyezni, hanem a transzcendenshez való viszony. Az, hogy aki, amiben, ahogyan hisz, abban biztos legyen. Teljesen mindegy, hogy valaki az emberbe veti a hitét, vagy ateista, vagy valamelyik tradicionális egyház tagja és hitet gyakorolja, vagy esetleg valamilyen új egyházhoz kötődött, tök mindegy. Az a lényeg, hogy amiben hisz, a transzcendenshez való viszonya megalapozott legyen és felvállalható. Érthető? Tehát ez nagyon lényeges. És a lelki egészségnek ez egy nagyon fontos szegmense. Sőt, az egészség definícióba is belevették már 2010 óta. Igen, a különböző egészség modelleknél a spiritualitás a negyedik szegmense most már az egészség definíciónak. Mert ugye a modellek, egészség modellek, az azt hiszem, hogy nem fog előfordulni, de ugye van a biológiai, fizió, pszichológiai és a spirituális egészség is. Látható, sajnos nagyon erős a fény, de azért a lényeg ugyanaz, hogy azok a legszebb napok, amikor valami, tehát nem azok a legszebb napok, amikor valami váratlan, szokatlan, kiszámíthatatlan, rendkívüli történik, hanem azok a legszebb napok, amikor apró örömök sorakoznak az életünkben. Szerintem ez rendkívül fontos, hogyha jól érezzük magunkat a saját kis világunkban. És még egyet szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, eszembe jutott, hogy jól érezzük magunkat a saját kis világunkban. Én azt gondolom, hogy mindannyian megérjük a traumákat, a stressz helyzeteket, a nehézségeket. Nagy valószínűség az élet oszt mindenkinek. De hogy azt hogyan értékeljük, na az múlik rajtunk. És abban tudunk változtatni. Mert azt, hogy elkerüljük a problémákat, az valószínűleg nem sikerülhet. De azt, hogy azt hogyan nézzük meg, azt hogyan fordítjuk, azt mindenféleképpen nagy rajtunk múlhatsak. Na és egy kis szakmaiság, gondoljon mindenki valaki olyan segítő foglalkozásra, aki közel áll hozzá. Gondol a saját magára is, hiszen nagyon sokan segítjük a környezetünket. Úgyhogy innentől kezdve egy kicsikét a segítésről lesz szó, jó? A laikus és a professzionális segítésről. Ez azért fontos, mert szerintem a lelki egészség kérdésében ez egy alapvető tétel lehet. Hát, mi laikusok azért segítünk, mert szeretünk segíteni. Na de, egy professzionális segítő azért segít, mert van szaktudása, ezt tanulta, igaz? Ha szerencsés, akkor azért segít, és azért választja a szakmáját, mert olyan motivációval rendelkezik, ami a segítés irányába viszi. Elvileg fejlett az önismerete, tehát tudja, hogy hol vannak a, hogy is mondjam, a vakfoltjai, amiken esetleg javítani kell. Érett a személyisége, tehát tudja kezelni a konfliktusokat, a frusztráló helyzeteket. Ez nagyon fontos, hogy kialakult, megszilárdult és konstruktív az értékrendje. Nagyon kevés embernek szerintem. A mai világban. Mert hogy egy kicsit azt érzem, hogy így hajolnak így. És hogy a segítők is hajolnak. Holott az értékrend az mindenféleképpen egy lényeges dolog. Elmondanék egy példát a szakmánkból. Jó, ezt értékrendben vonatkozóan. Én tanítom a segítő kapcsolatokat is, évtizedek óta csinálom is. A segítésnek van egy olyan szint, amit úgy hívnak, hogy tanácsadás. Ugye, ezt szokták mondani az észosztók, hogy megmondja a tudit. Hát nem azért, nem így van, hanem a tanácsadási munkában arra kell rájönni, hogy vajon abban a döntési helyzetbe, amiben belesodródik a tanácskérő, mert ugye azért jön el tanácsadókhoz, mert nem tud dönteni, jó döntést tudjon hozni. Tehát abban kell tudni segíteni. Most az én döntésem, az nem az ön döntése. Hiszen nekem más a tudásom, neki más az tudása, nekem más az élethelyzetem, neki más az élethelyzetem. Én ezzel a problémával 120-szor találkoztam, ő neki pedig élete legfontosabb döntése, igaz? És ami nagyon fontos ebben, hogy a tanácsadása az a jellemző, hogy nem értéksemleges. Tehát egyfajta érték mentén támogatom a döntését. Mit jelent az? Tehát amikor én munkatanácsadóként dolgoztam, munkavállalási tanácsadóként, ott az értéket mi képezte az én munkámban? A munka. Ugye? A hivatalos munka. Amikor egy nevelési tanácsadóban van valaki, és akkor a gyereket elviszik nevelési tanácsadóval, mi képezi az értéket? Hangosan, kedves kérem. A gyermek, igen, és a gyermek fejlődése. Így van, nagyon lényeges. Tehát a mentén kell döntenünk, igaz? Amikor nem is a életmód tanácsadóhoz megy, ugye ez nagyon trendi most, akkor mi képezi a döntés alapját? Milyen életmódot akarunk élni? Egészséges életmódot. Egészségtudatosan akarunk. Tehát az egészség az alapja, ugye? Tehát nem fogja tanácsolni, egye cukrot, szénhidráttal például. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a tanácsadás az mindig értékátadó, és soha nem értéksemleges. Én tanítottam egészségügyi első vezetőket és egészségügyi szakembereket. Nem tudom, hogy tudják-e, van a családvédelmi tanácsadó. A családvéd, ez a neve. Kik mennek oda? Akik? De milyen segítséget kérnek az egészségügyben családvédelmi tanácsadónál? Nem? Legyen abortusz, vagy ne legyen abortusz. Ez a családvédelmi tanácsadó. Mit mond a neve? Mi az érték? A család. És ez nem a családra szerveződött. És hogyha azt mondom, hogy döntést kell hozni, mi az érték? Hogy elvetesse vagy sem, az élet az érték. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy soha nem értéksemleges egy ilyen döntés. Ez mindig a tanácsadás, a segítés, az mindig értékközpontú kell, hogy legyen. De még mondhattam volna önöknek példaként sok-sok élet értéket, ami fontos egy segítő szakmában. De azt hiszem egyértelművé vált ezeken, igaz? És nagyon azt látom, hogy ezek nincsenek a helyén, hanem ilyen kicsit ilyen leszépvel, kicsit túl analitikusan közelített az lesz, amit akarnak. Jellemzően kell, hogy legyen egy ilyen szakembernek, hogy megfelelő empátiával rendelkezzen, nyitott legyen, és ténylegesen dús érzelmekkel legyen teli. Hát kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol szerintem vétel, hogyha nem tudunk együtt sírni. olyan tragédiába. Fontos, hogy problémaérzékeny legyen, fontos, hogy a konfliktusokat jól tudja kezelni, jól tudja megoldani, és az is nagyon lényeges, hogy a kudarcot és a bizonytalanságot jól tűrje. Hiszen úgy gondolom, hogy pont az emberekkel való foglalkozás hozza azt, hogy nem biztos, hogy meggyökeresedik az, amit én nyújtottam, amit én segítettem. Mert hogy hát Jung is megmondta, hogy azért a változás az embernek, a segítettnek, a páciensnek, az mindenféleképpen egy nehézség, egy új bizonytalan dologgal kell szembenézni. És nagyon sokan menet közben meggondolják magukat, hogy nem akarják. Tehát azért a kudarc és a bizonytalanság tűrésnek ott helyén kell lennie mindenféleképpen. Arról nem is beszélve, hogy a feszültséget, a nyomást mennyire jó kell tudni szabályozni és szűrni. Hát egyértelmű, hogy a fejlett és gazdag kommunikációs készséggel segítő szakembernek, és a hiteles személyisége, ugye kongruens. Hát a fejlett és gazdag kommunikációs készségről az jut eszembe, hogy természetes, hogy aki ebből él, meg ilyen a szakmája, az jól tud beszélni. Nem? Ez adja a pénzt. Viszont a pácienseink nem mindig, hogy a tanácsért hozzám fordulunk. Milyen szinten működhet akkor a kommunikáció? Hát csak azon a szinten, mire képes a páciens. Mondhatok én bármilyen cizellált kifejezést, szerintem lehet, hogy meg sem érti. Vagy, hogyha túl egyszerűen beszélek vele, lehet, hogy feleslegesnek tartja, mert már régen túlházam. Ez mindig nagy nehézség, hogyha olyan emberrel kerül össze valaki, akire nem tudja, hogy mennyit, mit mondhat, és milyen mélységekkel. Na, ez nagyon jó, ez a rész. Schmidt-Bagole írta le a segítő szindrómát. A németek kezdték el ezt kutatni a II. Világháború után, és igazából a 70-es, 80-as években derült ki. Na de, a segítő attitűd, ugye, amivel az ember segítővé válik, az megjelenik a munkájában, és szükségszerűen átgyökeresedik a személyiségébe, és tehát általánossá válik. Ezeket a szélsőségeket definiálta Schmidt-Bauer. Először is van olyan segítő, aki a foglalkozásának az áldozata. Tehát segítőként lép fel otthon, a privát életben, a szomszédnak is segít, a gyerekének is, a férjének, a feleségének, az anyjának, tehát mindenkinek a segítője lesz. Milyen a foglalkozás áldozata? Nagy valószínűséggel nem tud felszabadult lenni. Igaz? Hiszen mindig készelébe áll, hogy segítsen. Nagy valószínűséggel frusztrálni fogja az, hogyha nem tud megoldani minden problémát. Ugye? Ha egy nevelési tanácsadó szakembere ilyen típusú, hogy a foglalkozásának az áldozata lesz, nagy valószínűséggel a saját gyerekeit is terapizálni fogja. Igaz? Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, az ember próbálja azért azt, hogy elkülöníteni. Hát meg az ember nem lehet a saját férjének, vagy a saját feleségének sem a segítője, hiszen akkor nem lehet egy jó veszekedni. Hát gondoljanak vele, segítő kapcsolata lehet. Hát ott meghallgatom a páciensemet órákon keresztül, nem? Hol van ott az én akaratom? Sehol. Tehát nagyon fontos, hogy a munkánknak, a foglalkozásunknak nem lehetünk az áldozatai. A másik, tehát pont ennek a szélsősége, a kényszeres szétválasztás. Az, amikor ugye valaki a munkahelyén csak segítő, és a magánéletben pedig sértett, gyenge, agresszív, tehát minden olyan megélést kipróbál, amit a munkájában nem. Hát van ilyen is. Képzeljék el, ez is ösztönösen működik. Moreno írta le az egyik munkájában. Jakob Levi Moreno volt tulajdonképpen a pszichodráma atya, egy analitikus pszichológus, aki Erdélyben született, Bécsben végzett az egyetemen, majd kimándorolt Amerikában, és ott hozta létre a saját terápiás módszerét. Az egyik leghíresebb csoportmódszer most. De a lényeg az, hogy annó Bécsben megfigyelte a Stieglitz Theaterben, a Rögtönzések Színházában, hogy volt egy primadonnája, aki mindig gyönyörű nő, jó szerep, bárgyú, kedves, támogatott hölgyet játszott, de hát olyan, aki támogatásra szorult, és szegénynek a férje folyamatosan panaszkodott, hogy otthon egy házi sárkány, egy hisztérika, elnyomja, és pont úgy viselkedik, amilyen színpadon nem viselkedhet. Moréna gondolta, hogy azért jó terápia lehet az, hogy ő kipróbálhatja ezt a kiabálást, házi sárkánykodást, színpadon is. És mondta a férje, megjött a visszajelzés, hogy csökkent a házasságon belüli agressziója a színésznőnek, és most már nem ő a fő házi sárkány, hanem enyhült ez. Nagyon-nagyon lényeges, hogy ez a fajta kényszeres szétválasztás, ez hozza ezt, hogy szélsőségessé válik a viselkedése a segítő személyiségnek. A harmadik az, aki perfekcionista magatartást ölt magára. Hát, amikor ilyen nagy szakmai ideálok mentén úgy képzeli, hogy a magánéletében is így fog működni, és hát aki ilyen jó segítő, az nem igaz, hogy nem tud segíteni a saját életében. Nem hogy nem tudja megoldani. Hát volt ilyenre is precedens, mégpedig hasonlóképpen nevelési tanácsadóban gyógypedagógus ismerősöm, aki bizony-bizony azt gondolta, hogy a gyermekének a részképesség zavara otthon kezelhető, és hiába volt 156-os IQ-ja a kislánynak, fontos volt, hogy elkerüljön olyan iskolába, ahol a diszlexiáját és a többi, mert hogy volt neki mindenféle részképesség zavara, azt kezelni tudják. Mert hogy egészen addig egy normál általános iskolában teljesen kudarcot élt meg, és utána pedig ebben az iskolában behozta, és megtanulta mindazt, amire szüksége volt, hogy behozza. Azóta sikeres ember lett és korombeli, tehát hogy ő azért már bebizonyította, hogy az édesanyja, aki önökkel egyidős, a jó döntést hozott. Akkor, amikor nem maga akarta perfekcionista módon a saját gyerekének az életét megváltoztatni és megváltani. És hát a negyedik a kedvenceim, ők a kalózok, vagy kalóztípusok. Ők azok, akik azt használják ki, hogy a foglalkozásuk által olyan helyzetekbe, olyan kapcsolatokba kerülnek, amivel könnyen berendezhetik a saját magánéletüket. Tehát amikor valaki mondjuk tanárként a tanítványával kezd, ugye? Tehát ez szakmai szerep, és ez egy kalóz típus, vagy óvónéniként az édesapával kezd. De tudok konkrét példát is mondani, hogy például a drogambulancián dolgozó tanácsadó, a jól szituált kábítószer függővel vagy kipróbálóval kezd. Ez teljesen úgy gondolom, hogy tényleg kalózkodás. Lehet, hogy utána működni fog évtizedeken keresztül, vagy az az élet az így berendezhető, de ott abban a szituációban, amikor ez létrejön, ez. Tehát bárkinek is hívhatjuk. Ott akkor ez mindenféleképpen ezt jelenti. Hát két veszély van, hogyha segítő kapcsolatban vagyunk. Egyrészt maga a segítő szindróma, ugye ez a helper szindrómként van definiálva, a segítő szindróma nem más, mint amikor az ilyen szakember számára a segítés az egyeduralkodóvá válik az életében. Tehát más létforma nem létezik. Zárjelben nagyon sok önkéntes segítő szenvedettől. A másik pedig a kiégési vagy burnout szindróma. Ez akkor következik be, amikor az adás olyan túlsúlyba kerül, tehát az állandóan adni, meghallgatni, segíteni, hogy attól a saját szükségletei kielégítetlenné válnak. Tehát abszolút komplexen kimerült a személyiség. Korábban a 70-es évekig, ezt 74-re írták mellé, de a 70-es évekig azt hitték, hogy depressziósak az emberek. És ez nem depresszió, nem tudom. Itt van. Itt meg is van fogalmazva, hogy a segítés olyan formájára segítő saját bizalommal önértékelését, a segítés túlhajszolásával önkárosító formán képes fenntartani. Az jellemző, hogy gyengéken akarnak segíteni, hogy elhárítanak minden más kapcsolatot, és igazából ez az örömforrás, tehát a hivatás, a segítés, az egyfajta drogként szerepel az életében. Tehát állandóan nagyon nehéz számlálni erről. Ugyanúgy, hiszen gondoljon bele, ezek a viselkedési helyzetek, tehát akár a segítés is, ugyanolyan endorfinokat termel, mint hogy az ember jó csokit eszik, jó pohár bort iszik, nem? Tehát, hogy ugyanazt élni kell ezzel a viselkedéssel, ugyanúgy működést, vagy egyet jól dolgozik. Igen. Látszatra az ilyen emberek erősek, munkabíróak, konfliktusmentesek, és hát nem látunk semmi gyengeséget, már pedig olyan ember nincs. A hátterében pedig ezek vannak, kérem, olvassák el. Ugye olvassak volna? Egy ilyen segítő szindrómás szakember, nagyon pozitív, nagyon odaforduló, nagyon másik emberekre figyelő fajta, és mindig van a kora gyermekkorban egy sérülés, ami tudattalanul van. Lehet, hogy ez a testrész születése, lehet, hogy ez a szülők válása, és aztán egy éves korban ezt észre sem veszik, de hogy mindig van ilyen a háttérben. A következménye pedig, ez sok minden, ezt most én olvasnám fel önöknek, és ne haragudjanak, egy kicsit én begyorsítottam, hogy én szeretném, mert szeretnék a végére élni. Hát az a következménye, hogy azért segít az ember, hogy a saját érzéseit ne kelljen visszavenni. Belső tudat érez, és ezt tölti ki folyamatosan a segítése. Tehát menekül előre. Csomó ember van. Aztán elutasítja azt, hogy ő segítséget kérek. Ő mindenre tud oldani, ugye? Egyenrangú kapcsolatokat nem tart fent, legyen az párkapcsolat, barátság, kollégális viszony. Nem mondható ki az, hogy mi az álma, vágya, milyen szükséglete, mert hogy az elfogadhatatlan számára. Viszont ezek előkerülnek, és ezek ilyen dühkitörés, vagy ilyen szemrehányások útját, vagy esetleg megbetegedés, pszichoszomatikus megbetegedések útján és szomatizáció útján szokott előfordulni. Folyamatosan függ a külső megerősítéstől, gátolt az agressziója, az érzelmeit nem tudja kifejezni. Pont abból kifolyólag, hogy nincsenek magánéleti kapcsolatai, intimitása is gyenge. A gyengeségtől fél, meg a függőségtől is, és a felelősségvállalást túlhangsúlyozza. Képet szeretnék mindjárt mutatni önöknek, de azt hiszem az így egyértelmű, ugye, hogy ezek a következmények így felmerülnek és felderülnek. Hát ezt figyelemfelhívásnak szántam, mert hogy bizony-bizony akár munkában, akár az életben mindenféle tudunk lenni, hiába a póker arc. És Freudenberger írta le a kiégést, a burnoutot. Igazából ez az első, amit leírt, az rendkívül fontos, hogy igazából folyamatosan megterhelések érik az ember, ezek krónikusak, ugye, mert folyamatosan éri, és ezek emocionális megterhelések, tehát érzelmileg terhelnek meg bennünket ezek a szituációk, és igazából ez egy komplex, mert fizikai, emocionális és mentális kimerültség. Tehát érthető, tehát kognitív szinten, érzelmi szinten és biológiai szinten is érint bennünket. Innen jöttek rá, hogy ez nem depresszió. Jellemzi az ilyen ember a reménytelenség, az inkompetencia, az, hogy elveszíti a céljait, elveszíti az ideáljait, és negatív attitűdöket kezdenek felvenni az ilyen emberek a másikkal szemben. Tehát akár a munkavégzés során. Ez nagyon-nagyon fontos. Hát először is, és most gondoljanak a magyar egészségügyre, ez egy állapotos jó, de nagyon jó, mert lehet rajta tanulni. A kiégés oka három dolog lehet. Egyrészt az érzelmi túlterheltség, az, hogy bizonyos személyiségi jegyekkel rendelkezünk, tehát érzékenyebbek vagyunk, mint mások, és ez tulajdonképpen már megvan a pályaválasztásnál is, hiszen azért leszünk segítők, nem? Kiskorunk óta akár, és hát ugye a személyközpontú, kliensközpontú orientáltság is jellemző az emberre. Na most az a három dolog, ami bennünket a munkában és az életben él, az első a túl nagy stressz. Tehát amikor állandóan dolgozni kell, és hihetetlen nagyok az elvárások. Tehát nagyon-nagyon megterhelés. Ilyenkor emocionális kimerültség keletkezik. Abban az esetben, hogyha a munkahelyi elismertség, ha a motiváció, ha a munkahelyi, tehát akár a pénzbeli motivációra is gondolok ám, a munkakörnyezetre is gondolok ám, tehát hogy ezek, tehát hogy kismértékű a munkahelyi megelégedettség, akkor viszont csökken a teljesítmény, a munkateljesítmény. A harmadik, hogyha a kapcsolatok a munkahelyen, a viszonyrendszer, a kollegális kapcsolatok, az alá-fölé rendeltség, tehát a főnök beosztott kapcsolatok, az orvos, segítő, beteg kapcsolatok nem megfelelő, akkor egy elszemélytelenedés dehumanizációt okoz. Nagyon érdekes és izgalmas, hogy mit gondolnak, mit éreznek a kórházakban, az egészségükben, hogy elszemélytelenedett, vagy csökken a teljesítményük, vagy érzelmileg kimerültek az emberek. Na, ki gondol? Na? Minden egyik. De ha megnéznek különböző helyszíneket, ugye?
Az érzelmi.
Az érzelmi, tehát hogy nagyon-nagyon sok a páciens, tehát van egy ilyen szegmense is, ugye? Aztán lesz. Az a stressz miatt van, igen, az az érzelmi kimerültség, így van. Én látok elszemélytelenedést, nekem ez a legijesztőbb. De az a dehumanizáció, aminek egyértelműen az a annak a következménye, hogy nem megfelelő a munkahelyi viszonyok. Tehát én ezt látom a legnagyobb problémának. Legalábbis itt a környezetünkben lehet, hogy más városban máshogy működik, mert voltam máshogy is egészségügyben, de hogy itt a mi vidékünkön meggyőződés, ami ez a legjellemző. Tehát az elszemélytelenedés, tehát hogy beteg, az a munkatárgya. Én ezt érzem, valószínűleg van nagyon sok vizsgálat, mert hogy imádják az egészségügyi dolgozókat vizsgálni kiégés szempontjából, és mást mérnek Szegeden, Pécset szoktak vizsgálni sokat, Budapesten szoktak vizsgálni sokat, és mást mérnek itt, tehát meggyőződésem, hogy ez, mert hogy tényleg van teljesítmény az egészségügyi dolgozók miatt, tehát túlzott teljesítmény is van. Ami szerintem nem jó, mert hogy biztos, hogy kevesebbet kellene, de hát a jelek szerint van motiváció is. Az biztos, hogy az érzelmi kimerültség, az emocionális és a dehumanizáció az, ami leginkább jellemző. Hát mik ezek a tünetek, amik körül lesznek? Ha emocionális kimerültség, akkor fáradtak, krónikusan kimerültek az emberek, álmatlanok. Nagyon jellemző a megbetegedési hajlam, tehát mindenféle influenzát, vírust, egyéb betegséget elhatnak. És olyan testi panaszok, aminek nincsen organikus oka. Tehát ilyenek ezek a fájdalomszindrómák, ugye a fejfájás, a zsibbadások, a bénulások. Aztán az elszemélytelenedés, ugye ez a depersonalizáció, vagy dehumanizáció. A viszony a kollégákkal és a betegek. Vagy a segítettekkel cinikussá válik. Nem tárgyalmassá, cinikussá.
negatív érzések vannak a kliensek és a betegek felé, és a munkát redukálják, és kerülik az ilyen face-to-face vagy beteg helyzetet. Tehát akkor mennyire nem a munkán. És amikor a személyes teljesítmény csökkenik, akkor ugye a sikertelenség, a tehetetlenség érzés, amikor hiányzik az elismerés, akkor elégedetlenség érzés és a túltehetség az, ami meghatározza őket. Itt vannak a szakaszok, nagyon lényeges, hogy a kiégés egy folyamat. Itt baloldalt látták a szakaszait, és nézzék meg, hogy az első időszak, tehát az idealizmus, a realizmus, de még a stagnálás is normális. Hiszen kell, hogy az embernek legyenek ideális, rúgóba helyre megyek, reálisan kell tudja értékelni, és bizony-bizony fent kell tartania. Amikor frusztráció kezdődik, akkor már mindenféleképpen problémát jelent. És egy 100 idézetet szeretnék önöknek mondani, vagy mutatni, hogy a lelki egészség nem valami olyasmi, amit készen kap, vagy amit rátalál az ember, hanem sokkal inkább valami olyasmi, amit meg kell teremtenünk magunkba. Tehát mindenki saját maga felel azért, hogy hol is tart és milyen lelkileg. És most a vége. Hoztam önöknek egy kérdőívet. Ezt úgy hívják, hogy GH12, mindenkinek oda is adom, így odaadom, és akkor tessék egy napot levenni. Ennek a kérdőívnek az a tulajdonság, hogy a lelki egészség csökkenést méri, de nem diagnosztikus, mert ugye van ilyen, hanem populációs szinten, tehát megállapítható, hogy az adott populáció, tehát mondjuk a jelenlévő szenior korosztály milyen lelki egészségi állapotban van. Ennek a kérdőívnek még az a tulajdonsága, jaj, ide a hölgynek odaadjuk, ennek a kérdőívnek még az a tulajdonsága, hogy mindenhol az Európai Unióban ezt csinálják, ez kötelező tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy amikor magyar lakossági felmérést csinálják, 2005-ös, most már európai lakossági felmérést csinálnak, lehetnek hívják, akkor tulajdonképpen a lelki egészséget mérik, és a lelki egészség csökkenést. Most elmondom, hogy mi a feladat. Összesen 12 kérdést. Válaszolni pedig úgy kell, hogy az első, a második, a harmadik, vagy a negyedik oszlopban karikázzák be, vagy vonalazzák be, vagy jegyezzék meg, hogy oda tették-e a gondolatokat. Azt kérném, hogy úgy gondolják végig ezt a 12 kérdést, hogy az utolsó két hét történéseit vegyék alapul, ahhoz képest. Tehát az utolsó két hétben hogyan érezték magukat. Tehát hogy az első kérdés konkrétan az, hogy az utolsó két hétben képes voltam-e figyelni arra, amit éppen csináltam. Jobban, mint általában, ugyanannyira, mint általában, vagy kevésbé, vagy sokkal kevésbé, mint általában. Jó? Most csinálják, mert utána elmondom a receptet, hogy hogyan kell kiértékelni. Mert hogy nem fognak most vele mit kezdeni. Nyugodtan tessék el olvasni, akinek van, de szívesen fel is olvasom, hogy van segítség. Jó? Jobban hasznosnak érezte magát, mint két héttel korábban,
vagy ugyanannyira hasznosnak érezte magát, mint két évvel korábban?
Kevésbé, mert a gyerekek nem voltak otthon, és egyszer sem látogattak meg a hősök.
Vagy sokkal kevésbé. Bármilyen módon, és nagyon finom ételeket.